Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit megírva találunk, Ézsaiás próféta könyvének 63. fejezetében, a 7-től a 14. versig a következőképpen. Az Úr hűségét magasztalom, az Úr dicső tetteit. Mindazt, amit értünk tett az Úr, jó téteményeinek sorát Izrael háza iránt, mert irgalmasan bánt velünk, nagyon hűségesen. Mert ezt mondta, mégiscsak az én népem ez, fiaim, akik nem fognak rászedni. Ezért szabadította ki őket minden nyomorúságukból. Nem követ vagy angyal, hanem ő maga szabadította meg őket. Szeretetével és könyörületével ő váltotta meg őket. Felkarolta és hordozta őket ősidőktől fogva. Ők azonban engedetlenek voltak és megszomorították Isten lelkét. Ezért ellenségükké vált és harcba szállt ellenük, de visszaemlékezett népe a régi időkre, Mózesre. Hol van, aki a tengerből kihozta nyájának pásztorát? Hol van, aki belé öntötte szent lelkét? Hol van, aki dicső karjával megragadta Mózes jobb kezét? Ketté hasította előttük a vizet, örök nevet szerezve magának. Átvezette őket a mélységes vizeken, mint egy lovat a pusztán, még csak meg sem botlottak. Mint mikor a jószág pihenni tér a völgybe, úgy pihentette meg őket az Úr lelke. Így terelgetted népedet, dicső nevet szerezve magadnak. Amen. Keresztény gyülekezet, testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor Ézsaiás könyvéből kapunk egy szakaszt, akkor szinte biztosak lehetünk abban, hogy a Messiásról is szó van benne. Ha nem is konkrétan róla szól, de mindenképpen az ő szolgálatára utal, jelen esetben sem olvasunk mást, mint hogy Izrael népe és az Úr kapcsolata a múltban hogyan alakult. És tovább gondolva ezt eljuthatunk oda, hogy ez a kapcsolat, szövetség az egész föld számára hozott új szövetséget, mert az Úr nem feledkezett meg azokról, akik az ő népe és legelőjének nyája. Ézsaiás próféta könyve egyike azoknak, akiket nagy prófétáknak nevezünk. Ézsaiás ezek közül is talán egy kicsit kiemelkedik abból a szempontból, hogy az ő működése, szolgálata igen nagy időt foglal magába. Biblia kutatók nagy része megvan arról győződve, hogy a prófétai könyvet nem is egy, hanem két próféta írta, egy első és egy második Ézsaiás, aztán vannak olyanok is, akik azt mondják, hogy három próféta írta ezt a könyvet. És a mai igényben a könyv végén járva ebben a harmadik részben járunk. Talán ez a hármas tagozottság is utal arra, hogy mennyire összetett Ézsaiás könyve. Annyira sokrétű, hogy keresztény reménységünk szempontjából, ha akarnánk sem, mehetnénk el csak úgy mellette, kihagyva az ézsaiási szakaszokat, a messiási proféciákat. De miért is ne lennének relevánsak számunkra ezek, hogyha akár el akarnánk menni mellettük, hogy régen íródtak, nem vonatkoznak a mi életünkre. Miért ne lennének relevánsak ezek számunkra, hiszen Ézsaiás összefoglalja azokat a proféciákat, amik az eljövendő messiásról szólnak. Vagy hogyha a héber helyett görög szóval akarnánk kifejezni, akkor Krisztusról szólnak. Először az Izrael népének tett ígéret szerint a világ számára eljövő messiásról prófétál, a szabadítóról, majd a könyve végén áttér egy olyan témára, ami egészen életünket, sőt az egész világot kozmikus szinten meghatároz, hiszen itt már nem csak egy nép életéről van szó. Ha hazamegyünk majd innen az Isten tiszteletről, akkor olvassuk el Ézsaiás könyvének utolsó egy-két fejezetét, 63-tól kezdve, akár a végéig. egy olyan témát dolgoz fel, ami nem csak hogy a Messiás eljöveteléről szól, hanem Krisztus második eljövetelét is előrevetíti. Megdöbbentő, hogy mennyire átfogóan profétál Krisztusról. Elmondja, hogy mi lesz akkor, amikor a Messiás földre jön, és elmondja azt is, amikor egészen másként jelenik meg majd nekünk a világ újjá teremtése előtt, akkor, amikor már az előre mentekkel a feltámadásban újra együtt leszünk, amikor ott állunk majd az Úr színe előtt. Tisztán beszél arról Ézsaiás, hogy a két eljövetel emberi szemszögünkből nézve teljesen más lesz. Olyan jövőbeli dolgokról beszél, ami nekik ott több száz évvel Krisztus előtt, még csak a távoli, talán elképzelhetetlen messzeségben valósul majd meg, de számunkra Krisztus már nem jövő, nem is múlt, hanem élő jelen és élő jövő. És mindezt Ézsaiás megkoronázza azzal, hogy prófétai tisztében sem feledkezik meg az Istenfélő, vagy ma már inkább úgy szoktuk mondani, hogy az Istenben bízó és a benne hívő emberként az egyik legfontosabb dologról, a bűnbánatról. Nem hiába lett az általunk használt Szentírásban is ennek a szakasznak a címe bűnbánó imádság. Mert igenis a választott nép nem kevés bűnt követett el, olvassuk a Szentírás lapjain. Bűnként pedig egy valamire fókuszálhatunk, összpontosíthatunk, mégpedig arra, ami eltávolít bennünket az Istentől, ami szakadékot okoz köztünk és Isten között. Az Úr számára csak egyféle bűn létezik, ezt szoktuk sokszor mondani, akár itt az ige hirdetésekben is. Minden egyes emberi cselekedetünk vagy gondolatunk, legyen az bármilyen kicsi vagy nagy, súlyos vagy nem súlyos bűn szerintünk, számára egyet jelent azzal, hogy mi el vagyunk szakadva tőle. És amíg el vagyunk tőle szakadva, addig nem is lehet gyümölcsöző kapcsolatunk vele. A Messiás születése, amit éppen csak pár napja ünnepeltünk, de az új esztendő első vasárnapja is, amikor elindulunk a ránk váró út hátra lévő részére, emlékeztessen bennünket arra, hogy azért lett az Isten emberré értünk Krisztusban, hogy emberi mi voltunkat önmagához ölelve, emberként és Istenként megtegye azt, amit egyetlen ember sem lett volna képes megtenni, hogy elszenvedje a büntetést. Azt a büntetést, amit ha mi szenvedünk el, akkor nincs visszaút. De ha ő szenvedett el értünk, aki vissza tudott térni onnan, akkor Isten bennünket is képes magához venni, bennünket is képes megszabadítani a tőle való elszakadt kapcsolatunkból, ami megköt és gátol. Mert az ember önmagától nem képes oda kerülni, ahol az Istennel kapcsolatban lehet. Ennek pedig az az oka, hogy a bűn, amely megmérgezi az életünket, nem más, mint az Istentől való elszakadottságunk. Teljes lényünkkel el vagyunk szakadva az Úrtól. A bűnbánat pedig egy lehetőség. Egy olyan lehetőség, amit az Isten adott nekünk, és az alapja pedig az a kereszt, amin az ő terve végbe ment, ahol Jézus felkiáltott, hogy elvégeztetett. Ő adta meg kereszt halálával a lehetőséget a bűnbánatra, és így arra, hogy a kapcsolatunk újra létrejöjjön. Itt a földön persze nem lesz teljes ez a kapcsolat, de Krisztusban már itt, annak az országnak a polgárai lehetünk, amit az Isten előre elkészített nekünk az ő jelenlétében. A bűnbánat azonban nehéz dolog. Nehéz felismerni azt, hogy én nem vagyok jobb a rablóknál és gyilkosoknál, hiszen a bűn az bűn, mindegy milyen kicsi, az Isten szemében csak egyféle van. És akkor is azt eredményezi, hogy tőle elszakít. Akkor is, hogyha a legkisebb. Az ő evangéliumának, örömhírének az alapja ez, hogy mindannyian bűnösök vagyunk. És azért jött, hogy a bűneinket magára vegye, hogy bűnbánatunkkal odaadjuk ezeket neki, és a keresztre véve eltörölje azok hatalmát felettünk. Itt a Földön sosem leszünk teljesen biztonságban a bűn, a gonosz hatalmától, hiszen minden nap kísértések vesznek körül bennünket, de ez az új év kezdet legyen bennünk is egy új lendület. Lendület arra, hogy újra és újra legyen elég erőnk a bűnbánatra. Nem mondjuk többi azt, hogy mi bűntelenek vagyunk, hiszen nem mondjuk hiába az úrvacsoráink előtt sem, hogy sem János apostol üzenetét, hogyha azt mondjuk, nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincsen meg bennünk az igazság. Ézsaiás korában, Jézus korában, és ma is körülvesznek bennünk a gonosz ártó cselekedetei, de egy dolgot helyezzünk a szívünkre. Ha elfogadjuk Isten Krisztusban megmutatott bűnbocsátó, váltságot adó cselekedetét, akkor nem fogjuk megtapasztalni az Isten haragját. Ez nem jelenti azt, hogy soha többé nem fognak bennünk rossz dolgok érni, hiszen olykor az Isten ezeket is felhasználja arra, hogy tanítson és újra magához tereljen. Hiszen énekeltük is, hogy mit Isten tesz, mind jó nekem. Ez nem jelenti azt, hogy innentől kezdve csak és kizárólag jó dolgok fognak minket érni. Az lenne a legnagyobb önámítás, ha ezt gondolnánk, és mint ilyen Isten ellen elkövetett bűn volna ez is. Isten haragja nem fog bennünket érni. Az a harag, aminek a legapróbb szilánkja is örökre eltüntethetne bennünket. Hiszen sokszor gondolunk magunkban egészen elképesztő téves elképzeléseket az Istenről, az ő haragjáról. Hogy ő biztosan azt várja, hogy mikor követünk el bűnöket, és akkor lesújthasson a haragjával. Vagy amikor újra és újra elkövetem ugyanazt a bűnt, és mindig kérem az ő bocsánatát, hogy csak még egyszer utoljára bocsásson meg érte. Közel sem járunk az igazsághoz, amikor ilyeneket, és még ki tudja, miket gondolunk róla. Mert az ő haragja nem fog lesújtani ránk, mert ott a kereszten az emberré lett Isten, egyszülött fia, elszenvedte mindazt, amit az ő haragja jelentett volna számunkra. Azért, hogy onnantól kezdve egészen egyszerűen kegyelmével és szeretetével forduljon felénk. Amikor arra gondolunk, hogy hogyan fogunk mi megfizetni a bűneinkért, akkor gondoljunk arra, hogy sehogy sem kell érte megfizetnünk, hiszen Krisztus a kereszten már megfizette a váltságot, és egyébként sem tudnánk érte megfizetni. Nincs is olyan, amivel fizethetnénk érte. Miért is gondolná magát bárki bűntelennek a világon, hogyha tudja, hogy ilyen árat fizetett valaki az ő bűneiért? Vagy amikor a másik bűnére mutogatunk, hogy ő mit és mit tett, mégis jobb a sorsa, akkor is forduljunk oda a kereszthez, mert ezt a bűnünket is elévihetjük. Söpörjük félre a saját igazságunkat, és fogadjuk helyébe Krisztusét. Véssük nagyon mélyen a gondolatainkba és a szívünkbe, hogy Isten nem arra teremtett minket, hogy megtapasztaljuk az ő haragját. Minket arra teremtett, hogy vele kapcsolatban legyünk. Ézsaiás könyvében és Jelenések könyvében is láthatjuk a proféciát, ami elmondja, hogy Isten haragja lezúdul a világra, és azokra, akik abszolút mértékben elutasítják őt, és az ő váltságot adó kegyelmét. De ez nem jelenti azt, hogy Istenben bízó, Krisztusban hívő emberek Isten haragja miatt kellene, hogy aggódjunk. Mert itt a harag azokra sújt le, akik teljes mértékben elutasítják őt, akik letapossák Krisztus keresztjét, és átlépnek rajta, azt mondva, hogy minek is kellene ez nekem, mikor itt vagyok én. Ha ki nem is mondják, de ezt gondolják, és a viselkedésük is e felé mutat. Hiszen ez is csak egy döntés, mert az is választás kérdése, hogy az örök kárhozatba akarsz-e menni, vagy sem. Mert Isten senkit nem kényszerít oda. Amikor az utolsó időkre gondolunk, talán szomorúság fog el bennünket, hogyha a világra és azokra gondolunk, akik elutasították őt, hogy mi vár majd rájuk, de magunk felül nem vagyunk szomorúak. mert mi, akik együtt vagyunk az Úrban, Krisztusban vagyunk, és ez az, amiért hálásak lehetünk. Ez az, amiért dicséretet mondhatunk az Úrnak, ahogyan Ézsaiás is tette, az Úr hűségét magasztalom és az Úr dicső tetteit. És amikor elönt bennünk a saját gőgösségünk, akár a saját cselekedeteink vagy gondolataink, akár másoké miatt, sokszor talán ezt vagy ehhez hasonlókat is gondolunk, például, hogy mit is tudhat az Isten a mi érzéseinkről, hiszen ő Isten. Mitől lenne neki rossz? Honnan tudhatná, hogy nekünk embereknek mit kell elszenvednünk? De gondoljunk Ézsaiásra és kortársaira, akik egy olyan időszakban éltek, amikor a Messiás születése is még csak több száz évvel a jövőben van. Talán reménytelennek gondolták már a helyzetüket. De akkor megszólalt az Úr prófétáján keresztül, és most hadd idézzem a Károli Biblia fordítást, mert sokkal jobban átadja a lényeget, alapigénk 9. versét, ami így hangzik. Minden szenvedésüket ő is megszenvedte, és arcának angyala szabadította meg őket, szeretetében és kegyelmében váltotta meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők mindennapján. Minden szenvedésüket ő is megszenvedte. Minden szenvedésüket ő is megszenvedi és megszenvedte a kereszten. És ahogyan Pál apostol írja, a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Nem kifizetendő, hiszen ajándék. Nem kiérdemelendő, hiszen kegyelmi. És nem önmagunkban van, hanem Krisztus Jézusban, a mi Urunkban. Hála legyen néki kimondhatatlan jóságáért. Imádkozzunk! Mindenható Istenünk, hallgass meg imádságunkat, mert bűnös emberek vagyunk, akik el nem múló örömmel fordulunk feléd kereszten hozott áldozatod miatt. Amit mi érdemtelenül kaptunk, azt köszönjük. És így kérünk, hogy tarts meg bennünk ebben a kegyelemben, és erősítsd bennünk a hitet. Amen.